Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Keresztény testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén fennállva énekeljük a 185. számú dicséretet. A 185. számú dicséret egy húsvéti ének, de azt ígértem, hogy ma kettős ünnep lesz. Egyrészt, mert minden vasárnap Jézus feltámadását ünnepeljük, másrészt, mert október 23-a van. Hát kezdődjön egy öröm énekkel ez a nap, ez az ünnep. Krisztus feltámadott, kit halál elragadott. Helyünket elfoglalva folytassuk Isten tiszteletünket énekléssel, dicsérettel és csodálkozással a 8. Zsoltárt énekeljük, aminek most majd különösen is hangsúlyos lesz a 4. verse. A 8. Zsoltárnak az első verse így kezdődik: Ó felséges Úr, mi kegyes Istenünk! helyünkön maradva hallgassuk meg református hitvallásunknak, a heidelbergi KT-nak a mai úrnapjára eső kérdésfeleleteit.
43. úrnapja. 112. kérdés. Mit akar Isten a 9. parancsolatban? Azt, hogy senki ellen hamisan ne tanúskodjam, szavát ki ne forgassam, ne rágalmazzam, hitelét ne rontsam. Meghallgatása nélkül könnyelműen el ne ítéljem. Ha Isten haragját magamra vonni nem akarom, kerüljem a hazugságot és a csalást, mint az ördög mesterkedéseit. A törvény előtt és más hivatalos eljárásban az igazságot kedveljem, őszintén kimondjam és megvalljam. Fele barátom tisztességét és jó hírnevét pedig tőlem telhetően megoltalmazzam és előmozdítsam.
A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Keresztény testvéreim, hallgassátok meg Istennek igéjét, amint szól hozzánk ezen a vasárnapon a zsidókhoz írt levélből, a levél második részéből, az 5. verssel kezdődően a 18. a rész végéig. Mert nem angyalok uralma alá rendelte az eljövendő világot, amelyről szólunk. Sőt, valahol valaki így tett bizonyságot. Micsoda az ember, hogy gondolsz rá, vagy az embernek fia, hogy gondod van rá. Rövid időre kisebbé tetted őt az angyaloknál, dicsőséggel és méltósággal koronáztad meg. Mindent lába alá vetettél. Ha ugyanis mindent alávetett neki, akkor semmit sem hagyott, ami ne lenne neki alávetve. Most ugyan még nem látjuk, hogy minden uralma alatt áll, azt azonban látjuk, hogy az a Jézus, aki rövid időre kisebbé lett az angyaloknál, a halál elszenvedése miatt dicsőséggel és tisztességgel koronáztatott meg, hiszen ő Isten kegyelméből mindenkiért megízlelte a halált. Mert az volt méltó Istenhez, akiért van a mindenség, és aki által van a mindenség, hogy őt, aki számtalan fiát vezeti dicsőségre, üdvösségük fejedelmét szenvedések által tegye tökéletessé. Mert a megszentelő és a megszenteltek mind egytől származnak, ezért nem szégyeli őket testvéreinek nevezni, amikor így szól. Hirdetem nevedet testvéreimnek, a gyülekezet körében dicsérlek téged. És ismét, én ő benne reménykedem. Majd újra, íme itt vagyok, én és a gyermekek, akiket az Isten adott nekem. Mivel pedig a gyermekek test és vér részesei, ő is hozzájuk hasonlóan részese lett ezeknek, hogy halála által megsemmisítse azt, akinek hatalma van a halálon, vagyis az ördögöt. És megszabadítsa azokat, akik a haláltól való félelem miatt egész életükben rabok voltak. Mert nyilván nem angyalokat karol fel, hanem Ábrahám leszármazottait karolja fel. Ezért mindenben hasonlóvá kellett lennie a testvéreihez, hogy irgalmas és hű főpap legyen az Isten előtti szolgálatban, hogy engesztelést szerezzen a nép bűneiért. Mivel maga is kísértést szenvedett, segíteni tud azokon, akik kísértésbe esnek. Hallottuk Isten igéjét, jöjjetek, válaszoljunk az ő megszólítására, imádságban imádkozzunk. Urunk Istenünk, mennyei édesatyánk, olyan jó lélekben hozzád jönni. Jó hozzád jönni, rád figyelni, neked szólni, és hálát adni a testvérek közösségében a te kegyelmedért. Köszönjük, hogy ezen a vasárnapon mindannyiunknak megengedted, hogy együtt legyünk ebben a templomban, a te nevedben. Köszönjük, hogy nem előzmények nélkül vagyunk itt. Köszönjük, hogy a szívünkben formáltad ezeket az előzményeket, hogy veled találkozzunk, hogy egymást erősítsük a jelenlétünkkel, imádságunkkal, dicsőítésünkkel, és neked együtt örvendezzünk. És hadd csodáljuk együtt a te munkádat, teremtésedet, a világot, amit alkottál, amit megtartasz. Hadd csodáljuk együtt szabadításodat, amit elvégeztél, hogy örök életünk legyen. Urunk, hálával vagyunk együtt, nem csak magunkért, nem csak szeretteinkért, nem csak egyházunkért és keresztjén közösségeinkért, hanem magyar nemzetünkért is. Ilyen jó tudni, hogy te vagy az, aki megtartó Isten vagy, aki eddig megőriztél, és hisszük, hogy te megtudsz, és meg is akarsz őrizni bennünket keresztjénként, reformátusként, magyarként, úgy, ahogyan te azt elhatároztad. Urunk, áldásoddal kísér bennünket, szent lelked erejével szólj hozzánk, és erősítsed a mi hitünket. Jézus Krisztusért kérünk, hallgasd meg az imádságunkat. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjére, Isten igéjének a hirdetésére készülve a 154. számú dicséretet énekeljük. A 154. dicséretet, 154. dicséret így kezdődik, Úr Jézus, mely igen drága a te igédnek világa. Istennek az az igéje, amelynek alapján közöttetek, szent lelkének segítségül hívásával és várásával hirdetni kívánom, megvan írva a zsidókhoz írt levélben, a felolvasott szakaszban, a 6. versben így, micsoda az ember, hogy gondolsz rá, vagy az embernek fia, hogy gondod van rá. Kedves testvérek, közben mondom, hogy a gyermekisten tiszteletre a gyermekek induljanak el. Nem szóltam külön az ének előtt, elnézést, tehát a gyermekisten tiszteletre. Amíg mi itt álmélkodással csodáljuk, hogy mit tesz az Isten, addig a gyermekeknek szeretettel ajánljuk, hogy a gyülekezeti teremben a gyermekisten tiszteleten vegyenek részt. Talán már el is felejtettük a felolvasott igét. Micsoda az ember, hogy gondolsz rá, vagy az embernek fia, hogy gondod van rá. A zsidókhoz írt levelet kezdtük el olvasni, amelynek a címiratából is kiderül, hogy a zsidókhoz van írva, az akkori keresztjénekhez, akik zsidók voltak előtte, és az a célja, hogy ők is megértsék, hogy a tökéletes kijelentés az Jézus Krisztusban van. Biztos, hogy nem volt egyszerű az ő helyzetük sem, hiszen korábban benne éltek egy vallási rendszerben, a törvénynek a rendszerében, és akkor utána pedig megismerték a Krisztust, És hát valahogy akár még az a veszély is fennállhatott, hogy visszatáncolnak, és a törvény nagyobb lesz, meg az eddigi hagyomány a szívükben, mint Jézus, és nem ő lesz a középpontban. Ezért mondja a zsidókhoz írt levél szerzője rögtön az elején, hogy sokféleképpen szólt az atyákhoz, de most a végső időkben fia által szólt hozzánk az Isten. Ugye ebbe egyrészt benne van, hogy ugyanaz az Isten szól, ugyanaz az üzenet szólal meg, ami az Ószövetségben megszólalt, Jézus Krisztusban, amikor az ige testé lett, de az is benne van, hogy ez a végső idő, tehát hogy nincsen tovább, nem egy következő kijelentés, nem egy következő próféta fog következni, mert ugye az Ószövetségben azért még a törvény után jöttek a próféták, Istennek a küldöttei, de itt nem erről van szó, hanem itt vége van a kijelentésnek ebből a szempontból, tehát most is a végső időket éljük, hiszen az Isten kijelentése Jézus Krisztusban lezárult, és most az az időszak van, amit kegyelmi időszaknak is nevezünk, amikor az evangélium hív bennünket, hogy higgyünk Krisztusban, fogadjuk őt el ebben az életünkben, hogy az örök életben is az övéi legyünk. A szakasz egyébként, amit felolvastam, egy idézet, a 8. Zsoltárt nem véletlenül énekeltük, és mondtam a 4. verset, mert onnan van az idézet, onnan is, oda is irányítja a figyelmünket. Micsoda az ember, hogy gondolsz rá, vagy az embernek fia, hogy gondod van rá. Isten gondoskodásáról, szeretetéről, kegyelméről szól, illetve azért itt van egy, ahogy tovább olvastuk, egy másik értelmezése is ennek a szakasznak. Hogy össze akarnám foglalni azt, hogy mi az, ami ebben én láttam, mit láttam ebben üzenetként erre a vasárnapra, akkor kicsit átformálva ezt a mondatot úgy mondanám, hogy kicsoda az ember, és kicsoda az Isten. Ezek örök kérdések az ember számára. Kicsoda az ember, ki az ember, aki ebben a világban van, sokfajta választ adnak erre, sokfajta lehetőség van. A Biblia azt mondja, hogy ha azt a kérdezzük, hogy kicsoda az ember, akkor Istenre kell figyelnünk. Itt is arról van szó, az ember nem úgy jelenik meg önmagában ebben az igében, hogy hát van az ember, figyeljétek, és akkor leírjuk, hogy micsoda, hanem azt mondja, hogy az Istennek gondja van rá. Az ember olyan valaki, akinek gondja van rá. Amikor azt kérdezem, hogy kicsoda az ember, ezt nem tudom az Isten nélkül vizsgálni, nem tudom az Isten nélkül megérteni, hanem azzal kezdődik, hogy ő gondot visel az emberre, legelőször is, hogy megteremtette az embert, megalkotta, sőt nem csak megalkotta az embert, hanem előbb mindent megalkotott, ami szükséges az ember számára, és aztán mindent az ő uralma alá vetett, odaadta az egész világot, hogy használja, hogy őrizze, hogy uralkodjon rajta, és hogy hát a saját érdekei és a saját életfeltételei érdekében felhasználja ezt, és vigyázzon is rá természetesen. Az ember tehát olyan teremtmény, akit Isten megajándékozott ezzel a világgal, de nem egyszerűen csak megajándékozott a világgal, hanem a teremtésnek a csúcsa. A teremtett világ van az emberért, vagyis hogy azért van, hogy mi ebben éljünk, és minden feltételt megteremtett Isten az élethez, a levegőt, a napfényt, minden úgy működik, hogy az élet feltételei teljesüljenek, és ez az, amire szükségünk van. Micsoda az ember, kérdezi a Zsoltárnak a szerzője, és idézi a zsidókhoz írt levélben a szerző, tényleg micsoda az ember? Magasabbra tette Isten minden teremménynél, alacsonyabbra az angyaloknál nyilván, de magasabbra tette minden teremménynél, és mindent neki adott. Micsoda az ember, kérdezzük, hogy az Istennek gondja van rá, ez az ember, aminek a történelmét, ha végignézzük, akkor hát nem csak a történelmet, hanem az egyéni sorsokat is, tele van sokszor gonoszsággal, szeretetlenséggel, bűnnel, háborúságokkal, gyilkosságokkal. Micsoda az ember, hogy az Istennek ennek ellenére is gondja van rá. Hogy így van, és csodálkozunk ezen, és látjuk, hogy Isten számára mégis fontos ez az ember, a bűnös ember, aki elfordult, aki nem vette komolyan őt, Isten mégis komolyan vette, mégis türelmes szeretettel fordul az emberhez, és ez látszik az Ószövetségben, és csodálatosan látszik az Új Szövetségben is. Az ember Istennek a teremtménye. Az ember Istennek a teremtménye, akit alá rendelt magának, és akinek feladatot adott. Az ember olyan, aki Istentől kapta az életét. Az ember nem önmagában létezik, hanem csak ebben a kapcsolatban tud létezni. Persze tehetünk úgy, mintha nem lennénk ebben a kapcsolatban, meg önmagunktól létezünk, de ettől függetlenül mindenképpen hát nem vagyunk igazán olyanok, akik mindent el tudunk dönteni, nem csak egyenként, mert vannak nagyobb döntések fölöttünk, hanem bizony más tekintetben is nem tudjuk befolyásolni igazán a dolgokat, és akkor, amikor látjuk, hogy próbák vannak, akkor látjuk a kicsinységünket, a gyengeségünket is, mert vannak időszakok, amikor az ember azt gondolja, hogy ő már mindent is tud, mindenre is képes, és hogy itt főleg a technikai fejlődésben való hit újra és újra feljön, hogy mi már mindent meg tudunk oldani, de igazából akkor jön egy picinke vírus, és minden összedől, jön egy aszály, és minden összedől, jön egy konfliktus, egy háború, és minden, ami eddig volt, másmilyen lesz. Nem vagyunk mi annyira urai, mint ember ennek a világnak, ahogyan sokan képzelik. Ugyanakkor sokan azt is gondolják, hogy az a magyarázat, ami a világra szól, vagy a világról szól, és amit a kereszténység tud nyújtani, az elavult, az kevés. Meg is fogalmazzák, hogy ezekre a mai kihívásokra a Biblia már nem ad választ. Most az igazság az, hogy a Biblia most is azokra a kihívásokra ad választ, amire eddig is választ adott, amik eddig is kihívások voltak, azokra az emberi élet nagy kérdéseire, amik igazán nagy kérdések. Nem az ideig valóra csupán, hanem az örökké valóra is választ ad. Persze ez sokszor azért történik így, mert összetévesztik a Biblia üzenetét azzal a világ szemlélettel, ami a kereszténységnek a tanításából kialakult, és azt gondolják, hogy mindenre is akar a kereszténység útmutatást adni, pedig nem mindenre is, van olyan, aminek az emberre van bízva a döntés, és az embernek kell elintéznie, és az embernek kell jó döntést hoznia, persze Istenre figyelve. Mert hogy igazából mindaz, ami fontos, az eddig is kérdés volt az ember számára. Ki vagyok én? Hogyan lettem? Mi a közöm Istenhez? És mi lesz velem? Szeretnék boldog lenni, fáj, ha beteg vagyok, fáj, ha nem szeretnek, fáj, hogyha nincsen békességem, és hogy valami módon meg kéne békülni az Istennel, és mindig ott van az emberiség történetében ezek a kérdések. És ezekre a kérdésekre, hogy legyen a kapcsolat Istennel, hogy legyen a kapcsolat a másik emberrel, a bűneink ellenére is, mindig választ kell adni régen is, most is. Ebben semmi nem változott meg. Persze van, hogy rossz kérdések merülnek fel. Van, hogy olyan kérdések merülnek fel, amik igazából nem nagy kérdések. Csak nagy kérdésekké akarjuk tenni őket. Hogy ne aktualizáljak, mert azt fogják mondani, hogy politizálok. A történelemből szeretném a példát hozni. Ugye akkor, amikor elindul a szocializmus, akkor azt gondolták, hogy ez a világnak a nagy kérdése, hogy hogyan lehet megoldani ezeket a nagy gazdasági kihívásokat, a közösségi tulajdon, és így tovább, és így tovább. Mindenki azt hitte, hogy ez a világ nagy kérdése, és akkor nyilván lehetett mondani, hogy hát a Biblia erre olyan nagyon nem ad választ, elavult, de aztán kiderült, hogy ez nem is működik, megbukott. Tehát sokszor olyan kérdéseket próbálunk központi helyre tenni, amik valójában mű kérdések. Az igazi kérdések azok a Bibliában vannak, az igazi kihívások, nem pedig azok, amik ezzel ellentétesek. Nyilván ma is vannak ilyenek, amikor valami más kerül a középpontba, nem az, ami eddig, azt mondják, hogy nem úgy van ez, mint eddig, nem a legfontosabb kérdés, hogy hogyan tudunk boldogok lenni a házasságban, hanem azt mondják, hogy egyrészt, hogy az olyan nincs is, aztán azt mondják, hogy nem is olyan, aztán azt mondják, hogy de azért mindenki legyen házas, kutya, macska, mindenki, bocsánat, direkt csak ennyit akarok erről mondani. Szóval valahol ezek olyan dolgok, amik nem az igazi kérdések. Ez bármilyen durván hangzik, de nem ezek az igazi kérdések. Micsoda az ember, hogy az Isten még ezt is eltűri? Micsoda az ember, hogy mégis kegyelmes hozzám? És kicsoda vagyok én, hogy szeretett engem? Ki vagyok én, hogy elküldte értem az Úr Jézust? Hát mit tettem? Hogyan? Megérdemeltem? Nem, nem azért. Hanem azért, mert tudni kell, hogy Isten szeretettel teremtette ezt a világot. Az ő szeretetével teremtette, és az egész teremtett világon látszik az ő szeretete, és az ő gondoskodása. És ezzel a szeretettel teremtette az embert, sőt többé tette, mint bárki mást, mert szabad akaratot adott neki, hogy az ember eldönthesse, és önállóan a saját akaratából engedelmeskedjen neki. Nem úgy, mint a állatok az ösztöneik szerint élnek, nem úgy, mint a növények a maguk programja szerint, hanem a saját akaratából engedelmeskedhetett volna az ember, de nem ezt választotta, és még itt sincs tovább vége a történetnek, mert nem csak azt kérdezzük, hogy kicsoda az ember, hanem azt is kérdezzük, hogy kicsoda az Isten, és itt erről is van szó, hogy Jézus Krisztust elküldte az Atya, és azért küldte el, hogy irgalmas főpap legyen, hogy engesztelést szerezzen a nép bűneiért. Ezt a kettőt nem lehet külön választani, nem lehet külön vizsgálni. Az Isten nélkül nem lehet az embert vizsgálni. Ha nem figyelünk az Istenre, nem értjük meg az ember voltunkat. Ha nem figyelünk Istennek az akaratára, tervére, nem értjük meg a magunk helyzetét sem. Tehát először, legelőször az Istennek kell a középpontba kerülnie, és valójában nem csak a helyes istenismeretre tanít meg a kijelentés, hanem a helyes emberismeretre, sőt még durvább, a helyes önismeretre is megtanít. Kicsit talán a tegnapi csendes napon is beszéltünk erről, hogy ebben a helyes önismeretben két dolog is benne van. Az egyik dolog az, hogy mi igazából szembeszálltunk az Istennel, és ez a lázadás, ez az engedetlenség, ez a bűn, és az is benne van a másik oldalról pedig, hogy Jézus Krisztusban Isten annyira szeretett bennünket, hogy értékesek vagyunk számára, hiszen Jézusnak annyira fontosak voltunk, hogy meghalt értünk, az életét adta értünk. Ugye ez a kettő egyszerre van jelen az önértékelésben, amelynek a következménye az, hogy tudjuk Isten dicsőíteni. Micsoda az ember, teszi fel a kérdést, és tényleg csodálkozunk, és csodálkozva látjuk, hogy mennyi mindent adott Isten az embernek, milyen kegyelmes volt hozzá, és hogy micsoda feladatot kapott az ember, az egész földet kapta. És hát ugye mi tudjuk, hogy azért ebben vannak olyan dolgok, amik nem mindig sikeresek, mondjuk így finoman szólva, ugye szokták mondani, hogy hát itt... Hadd mondjak még egy-két dolgot erről a nem aktuális a Bibliáról. Hát itt már másról van szó, mert meg kell védeni a természetet az embertől, de hát igazából Isten rábízza az emberre, hogy ő védje meg. Ő legyen az, aki a teremtett világról gondoskodjon. Azt, hogy nem ezt tettük, az nem az Istennek a hibája. A másik pedig, hogy ugye Isten megteremti az embert, és megteremtette az életnek a feltételeit is. Megteremtette azt a rendet, amiben élni kell. És hogyha nem ebben a rendben élünk, akkor nem jöhetünk azzal, hogy hát ez nem működik. Hát persze nem működik, mert nem működtetjük. Mert nem vesszük komolyan az egyéni életünkben sem, amire Isten tanít. Ha érteni akarjuk azt, amit az Úr kijelentett, akkor rá kell figyelnünk. Akkor őt kell megértenünk. Azonban ez az idézet, van benne egy kis csel, és sokat gondolkodtam ezen, ez úgy indul, hogy mintha az emberről úgy általában beszélne, de akkor, amikor azt mondja, hogy egy rövid időre kisebbé tetted őt az angyaloknál, dicsőséggel és méltósággal koronáztad meg, mindent lába alá vetettél, ez úgy általában a teremtett világra és az emberre igaz, de a folytatásban már Jézusról van szó. hogy Isten mindent neki adott, hogy mindent az ő kezébe adott, és hogy ő az, akit egy ideig kisebbnek tűnt, hiszen emberként jött erre a világra, de általa mi testvérei lehettünk, hiszen mi testvérünk lett az Úr Jézus, hogy emberként lett a testvérünk. Tehát, hogy nem csak Isten volt, hanem ember is, emberré lett, ugyanolyan érzésekkel, ugyanolyan örömmel, ugyanolyan fájdalommal. Jézus tudott örülni is, tudott sírni, meg tudott még dühös is lenni. Tudott örülni, amikor a kánai mennyegzőn, biztos vagyok benne, hogy nem lógó orral üldögélt ott, amikor a vizet borrá változtatta, hanem tudott együtt örülni azokkal, akik örvendeztek ott a mennyegzőn. Tudott sírni is, akkor, amikor a Lázár meghalt, és későn érkezett Jézus, együtt sírt Máriával és Mártával. Annyira megkapó, annyira emberi az a kép. És hát volt dühös is, amikor megérkezik virágvasárnap Jeruzsálembe, és látja, hogy zsibvásár van a templomban, és akkor elővette egy kötelet, felborogatta az asztalokat, és kizavarta onnan a pénzváltókat és az árusokat. Szóval nem egy olyan Jézusról van szó, aki valami ilyen semmiképpen, tehát valamilyen neutrális életet élt, hanem pont olyan emberként. Sőt, a szenvedés is valódi szenvedés volt a számára. Az, amikor fájdalma volt, az, amikor keresztre feszítették és szenvedett, ugye egyrészt testben is szenvedett, és egyébként pedig biztos, hogy ez lelki gyötrelem is volt, nem csak a döntésben volt lelki gyötrelem, hanem abban is, hogy eljön az, akit vár Izrael, Izrael megígért messiása, és az övéi nem fogadják el. Ugye a János evangéliumában le van írva, hogy az övéi közé jött, és az övéi nem fogadták be. Szóval, hogy nem arról van szó, hogy csupán ez valami, tehát ő megélte ezeket a mélységeket, Jézus. Ugye egyébként milyen megdöbbentő, hogy eszembe jut, hogy az övéi közé jött, és az övéi nem fogadták be. Egy kicsit áttételesen értjük ezt, akkor hát Jézusnak most is vannak övéi. Hát vannak azok, akiket elhívott, azokat, akiket megkereszteltünk, azokat, akiknek a szülei vagy a nagyszülei valamikor el voltak kötelezve az Istennek, és imádkoztak a gyermekeikért, és hát az övéi sokan nem fogadják el, hanem elfordulnak tőle. Szerintem az Úr Jézusnak ez is ugyanúgy fáj, mint ahogy akkor fájt ott. Bocsánat, hogy ilyen mélységekbe megyek. Az, hogyha mi nemet mondunk neki, akiket az övéinek tekintett, akiket ő hívott el, akikért eljött ebbe a világba. Hogyha ezek az emberek elfordulnak, hátat fordítanak neki, hát miben történik jobb, kedves testvérek, mint amikor a zsidók keresztre feszítették Jézust, és azok közé álltak, akik az ő ellenségei. Tehát azért nyilván emberként vagyunk itt, és milyen csodálatos, hogy közben van kegyelem, és hogy nem az elvettetés van, hanem megtart bennünket. A központi üzenete igazából ennek a főpapi, Jézus főpapi tisztje. Ez a főpapi tiszt, amiről egyébként, hát nem tudom mennyire van központi szerepben a mi gondolkodásunkban, de nem lehet elfelejteni. Tehát az, ami ott történik, amit ezt jelent, hogy bemutatja a tökéletes áldozatot. Ugye itt a zsidókhoz írt levélbe mindenki előtt azonnal megjelenik a kép. Előttünk nem jelenik meg, hogy mit jelent a főpap. A főpap, a jeruzsálemi templom, ugye, amit Salamon épített fel, aztán újjáépítettek a babiloni fogság után, aztán utána Jézus előtt nagy Heródes is felújított, és újjáépített, és Krisztus után 70-ben leromboltak. Ott a templom abban különbözött minden más helytől, zsinagógától, hogy ott áldozatot mutattak be. Az áldozatnak a bemutatása, ez most nagyon olyan durván hangzik a mai korban, hát ugye sokan az állatokkal csak úgy találkoznak, hogy vannak az állatkertbe, aztán meg a húspultba, és a kettő között valahogy nem látják a összefüggést, hogy az egyik ugyanaz, mint a másik. Szóval egy kicsit olyan durvának hat, hogy akkor ugye az állatokat levágták, és aztán utána pedig hát felhasználták. Egyébként mondja a Zsoltár is, hogy az állatokat is az embernek adja Isten, és hát nyilván arra is, hogy táplálkozzon vele. Szóval akkor, amikor odavitték az állatokat, az egy helyettes áldozat volt. A bűnért való áldozat egy helyettes áldozat volt, mert hogy azzal kellett mindenkinek szembesülnie a valósággal, hogyha az ember fellázad az Isten ellen, azt nem teheti büntetlenül. Az Isten igazsága szerint az lehetetlen, hogy valaki szembe megy az Istennel, és annak nem lesz következménye. Olyan világban élünk, ahol ezt olyan nehéz elképzelni, hogyha valamit tesz valaki, annak következménye van, mindenképpen következménye van. Csak hogy itt nem valami emberi dolgok vannak, meg nem olyan, hogy el lehet intézni, meg lehet csinálni. Itt arról van szó, hogy az Istennel van dolgunk. Az Istennel van dolgunk, és amikor ő neki az igazsága sérül, annak valamilyen formában büntetés a következménye. A zsidóknak is a következmény az lett volna, mivel nem tudták megtartani a törvényt, sem annak betűjét, sem annak a, főleg nem a szellemiségét, ők is tudták, ezért volt az áldozat. Ezért volt az áldozat, és az áldozat az, amelyik a ember helyett halt meg, és folyt ki a vére. Ezért egy helyettes áldozatról van szó. A főpap nem egyszerűen csak egy pap a többi közül, hanem ő az egész népért mutatta be évente egyszer az áldozatot. Akkor mehetett be ezzel a vérrel a szentek szentjébe is egyébként. Tehát a főpap mindenkiért bemutatta. Az egész népnek a bűneit vitte az Isten elé. Azt, hogy a nép engedetlen volt, ismert és ismeretlen bűnöket, mert tudták, hogy valamilyen módon nem az volt a cél, hogy meggyőzzék Istent, hogy legyen kedves. Istennek ez volt a törvénye, ez volt a szabálya, hogy így kell eleget tenni a nép bűnéért. Mire jó ez? Hát arra jó, hogy akik ott voltak, mindenki látták, mindenki látta, hogy a bűn ilyen komoly dolog. Mindenki látta, hogy ezért vérnek kell folyni, ezért pusztulni kell. Tehát nem az volt a lényeg, hogy Isten ebben akkor megnyugodott, hogy na jó, hát akkor ez olyan, mintha, hanem az embernek volt ez fontos. Szembesülnie kellett azzal, hogy a bűnnek van következménye. Ezt nem lehet megúszni. Ugye a mai világunkban nem szívesen szembesülünk azzal, hogyha Istennek engedetlenek vagyunk, amit lehet tenni, és lehet vele szembe menni, lehet kigunyolni, lehet bármit csinálni, de ez nem olyan dolog, amit meg lehet úszni. Semmiképpen nem. Nem ez a fenyegetés az evangélium, csak mondom, de azért nekünk tisztába kell vele lenni. És Jézus, amit elvégzett, az azt, hogy ő maga lett a bárány, ő maga lett az, aki a nép bűnéért, aki bemutatta az áldozatot, mint főpap, és aki maga az áldozat is volt, és ő volt a tökéletes áldozat és a tökéletes főpap, aki meghalt mások bűne miatt, a mi bűneink miatt. Ugye azt a bárányt, akit oda vittek, hogy feláldozzák, szegény báránynak nem sok köze volt az emberek bűneihez. Vagy amit vittek, ugye bakot, nem volt sok bűne, nem volt sok köze az emberek bűne. Az állatok nem bűnösek, azok nem lázadnak fel az Isten ellen. De ugyanígy Jézus sem volt bűnös, mégis ő halt meg, értünk, a büntetést ő kapta meg. Hogyha erre nem figyelünk, hogyha ezt nem veszük komolyan, hogyha ez a háttérbe szorul a tanításban, hogy innen van örök életünk, hogy a büntetést Jézus Krisztus viselte el, akkor nagyon félreértjük az evangéliumot. Persze a kép még sokféleképpen értelmezhető, megközelíthető, hogy mit jelent a messiás, mit jelent az Isten hit, és kiegészül. Hiszen az Isten olyan hatalmas, mi olyan kicsik vagyunk, és megpróbáljuk minden oldalról megérteni. A teremtőt, aki felfoghatatlan számunkra, mi teremtmények. De a központ, ez marad. És hogyha ez marad a központ, akkor nekünk mindig arra kell emlékeznünk, hogy az Isten szeretete ezt jelenti. Hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta érte, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, az azt jelenti, hogy Jézust adta értünk Isten. Így szeretett bennünket. Micsoda az ember? Az ember sok ajándékot kapott, de az ember bűnös is. De az ember megváltott is lehet Krisztusban. Megváltott is lehet, sőt, még tovább megy ezzel a zsidókhoz írt levél szerzője, mert nem csak arról beszél, hogy főpap, egy kicsit utána én úgy érzem visszakanyarodik, amikor azt mondja, hogy mivel maga is kísértést szenvedett, segíteni tud azokon, akik kísértésbe esnek. Itt megint az emberről van szó, a Krisztus áldozata után, arról, hogy hát az emberek nem tökéletesek. Nem tudom, ti hogy vagytok vele, én nem vagyok tökéletes, sem az Isten előtt nem vagyok tökéletes, gyanítom, hogy az emberek előtt se, sőt, nem tudom, hogy van, mindegy, nem is érdekes, de azt tudom, hogy az Istennek a tulajdona vagyok, és hozzá tartozom. Azt tudom, hogy nem feledkezik meg rólam, hogy nem attól függ az üdvösségem, hogy mit fogok csinálni, és hogyan, hol bukok el, hanem attól függ, hogy ez már el van döntve. Maga is kísértést szenvedett, akkor is mehetek oda hozzá, hogyha egyszer elfogadtam a kegyelmet, hogyha örvendeztem ennek, de aztán úgy érzem, hogy nem vagyok méltó. Mert van úgy, hogy úgy érzem, hogy nem vagyok méltó. És erre nagyon fontos, ezért ennyire fontos az úrvacsora, amikor újra és újra elmondja nekünk az Úr, hogy nem a te érdemeidért, hanem azért, mert én úgy szerettelek, hogy az életemet adtam érted. És erre újra és újra rá tudunk döbbenni, és tudunk örvendezni jövő héten, új borért való hálaadáskor, feltétlenül lesz erre lehetőség. Szóval, hogyha nem vagyunk magabiztosak, vagy hogyha meginoktunk, vagy hogyha nem tudjuk magunkat úgy látni, mint megváltottak, akik hálás életet élnek, hanem vannak nehézségeink, akkor tudjuk, hogy van Úristen, aki tud segíteni rajtunk. Igen, van lelki gondozói rész is az evangéliumban. Nem azzal kezdődik, de van lelki gondozói rész is. A megváltottakkal való foglalkozás és a megváltottaknak a vitele, megerősítése és a megváltottaknak, az Isten népének a szeretete. Ez az, ami ott van az Úr Jézusban is. Látja a mi ember voltunkat. De ahhoz, hogy lássuk, hogy kik vagyunk, látni kell, hogy honnan hozott ki bennünket. Micsoda az ember, hogy mégis ennyi mindent tett értünk az Úristen. És mi az övéi lehetünk, milyen csodálatos dolog, a választott népének a tagjai, akiket elhívott, hogy most kövessük, most az ő dicsőségére éljünk, és részesei legyünk az örök dicsőségének. Ilyenek vagyunk mi, és így szeret bennünket az Úr, így szeret bennünket Jézus, aki testvéreinek nevez benneteket. Hát legyünk így az ő testvérei, és örvendezzünk kegyelmének, minden áldásának, és dicsőítsük őt az életünkben. Amen. Isten igéjére a 360. dicséretnek a 4. versével válaszoljunk. 360. dicséretnek a 4. versével. Ó, kegyes Jézus, idvességünk ára így kezdődik. Egyébként nincs saját dallama, a 32. Zsoltára dallama. Ó, mely boldog az új ember éltébe, hogy ez a dallam. De a 360. dicséretnek a 4. verse, az így kezdődik. Ó, kegyes Jézus, idvességünk ára. Csendesedjünk el, és vigyük a mi kérésünket és hálaadásunkat csendes imádságban egyenként az Úr elé. Amen. Jöjjetek, emeljük fel a mi szíveinket, és együtt is imádkozzunk. Urunk Istenünk, mennyei édesatyánk, amikor azt kérdezzük tőled, kik is vagyunk mi, hadd legyen mindig az a válasz, hogy az vagyok, akit te szeretsz. Az vagyok, akit szeretettel kiválasztottál, és szeretetteddel megváltottál. Hadd szemléljük így az egész világot, ezen keresztül. Hadd lássuk önmagunkat ebben a kegyelemben. Hadd lássuk önmagunkat ebben a szeretetedben, hogy így viszonyuljunk mindenhez, ami körülöttünk van. Köszönjük a te kijelentésedet, hogy igazat mondtál nekünk, hogy ismerjük a terveidet, ismerjük mindazt, ami a valóság. Köszönjük, hogy rámutatsz arra, ami fontos. Hálásak vagyunk, Urunk, hogy életünk dolgaival jöhetünk hozzád. Jöhetünk hozzád a kihívásokkal, a munkákkal kapcsolatos dolgokkal, a magánéletünkkel is. Köszönjük, hogy mindent megoszthatunk veled, és hisszük, hogy számodra fontos az egész életünk, annak minden területe. Urunk, imádkozunk, hogy légy kegyelmes, jöjj és segíts, hogy jobban tudjuk szeretni egymást, jobban tudjunk megbocsátani, és jobban tudjunk ragaszkodni hozzád is. Ne a magunk erejéből, hanem add ehhez a te szent lelkednek az erejét és bizonyosságát. Teremts bennünk békességet. Urunk, sokszor aggodalom, és sok minden olyan van az életünkben, amelyek nem a békességet erősítik. Hadd hívjunk segítségül az életünk minden területén, szereteteddel őrizd meg. Együtt hozzuk eléd betegeinket. Urunk, többen is betegek a gyülekezetből, kérünk, hogy te légy az ő gyógyítójuk, adj nekik erőt, és segítsd őket, hogy minél előbb felépülhessenek. Add, hogy az orvosságok és az orvosok döntései olyanak legyenek, amik előre viszik az ő gyógyulásukat, és amíg pedig betegek, add a te vigasztalásodat, erődet és bátorításodat nekik és családtagjaiknak. Urunk, így imádkozunk most is gyülekezetünkért, minden tagjáért, azokért, akik itt vannak, azokért, akik itt szoktak lenni, azokért, akiket szeretnénk, hogy itt legyenek. Imádkozunk azokkal együtt is, és azokért is, akik a közvetítésen keresztül vagy utána figyelnek a te igédre velünk együtt. Köszönjük, Urunk, hogy ilyen közösséget is tudsz teremteni. És kérünk téged, hogy az emlékezéskor, az ünnepkor is emlékeztess bennünket arra, hogy te szeretsz bennünket, szereted ezt az országot, és meg akarod tartani. Köszönjük a történelmünkben a sok megőrzést, a viharok között is a megtartatást. Köszönjük, hogy ilyen emlékeket adsz nekünk közösségként is, amikor tudunk arra emlékezni, hogy még a nehézségek között, megszállás és diktatúra között is voltak olyan pillanatok, amelyek úgy ragyogtak és úgy ragyognak, hogy a mostani napokat is fényesítik és fényessé teszik. és a sötétségben világítanak. Urunk, köszönjük neked, hogy hozzád jöhetünk, amikor imádkozunk keresztény közösségeinkért, legelőbb magyar református gyülekezeteinkért és egyházainkért, az egyháznak a szolgálatáért. Különösen is kérünk most, ezen a vasárnapon, a hajléktalanokért végzett szolgálatért, hogy ők is megtapasztalhassák ebben a szolgálatban a te szeretetedet, és kiutat láthassanak a nehéz helyzetükben. Könyörgünk a békéért. Imádkozunk magyar testvéreinkért, mindenütt szerte a világban, de különösen is azokért, akik Kárpátalján élnek, vagy ott vannak rokonaik, hozzátartozóik. Kérünk, Urunk, mennyei Atyánk, hogy te őrizd meg bennünket, tudjuk, hogy te hatalmasabb vagy mindennél. Áld meg az ünneplésünket, áld meg a vasárnapunkat, áld meg mindennapjainkat, hadd legyünk egészen a tieid. Jézus Krisztusért kérünk, hallgasd meg a mi imádságunkat. Amen. Együtt is imádkozzunk, ahogy az Úr Jézus tanított, mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozás lehetőségét, tudva a jókedvű adakozót szereti az Isten. Köszönjük az eddig érkezett adományokat. Hirdetem, hogy az előző héten Ravatal mellett álltunk meg, Szilágyi Barnabás 79 éves korában elköltözött testvérünk életéért adtunk hálát, és imádkoztunk a hozzátartozókért. Ő Szekszárdon járt az ottani gyülekezetbe, de amikor a gyermekeinél itt Budapesten tartózkodott, akkor velünk együtt vett részt az istentiszteleten. Így imádkozunk értük, a gyászoló családért, feleségéért, két lányáért, vejeiért, unokáiért, minden családtagjáért. Az Úristen vigasztalását kívánjuk a gyászoló család tagjainak. Szeretettel hirdetem és hálaadással, hogy megtartottuk a tegnapi napon a csendes napot, ahol a reformációról és református voltunkról beszélgettünk, és ennek a történetét és tanításait ismertük meg. 31 néhányan voltunk együtt, közös ebéddel is, ezt külön is köszönöm Szeles Béla testvérünknek és feleségének, Irénkének ezt a közös ebédet, amit ők készítettek el. Hálát adunk Istennek ezért a délelőttért, és hát az a terv, így beszéltük meg, hogy ha csak lehet, visszaállítva a régebbi szokást, minden ősszel, minden tavasszal egy-egy ilyen csendes napra összejövünk a gyülekezettel. Szeretettel hirdetem alkalmainkat, hétfőn, kedden és szerdán 18 órakor tartunk bűnbánati istentiszteletet. Az új kenyérért, az új borért való hálaadás alkalmából terítjük meg jövő vasárnap az urasztalát, és erre készülünk. Szeretettel kérem, hogy a testvérek éljenek ezzel a lehetőséggel, illetve ajánlom, nem is kérem ezeket a lehetőségeket. Kedden, ezt követően lesz énekkar is, illetve pénteken a gyermekek konfirmációs alkalmai. 30-án úrvacsora és gyermekistentisztelet is itt a templomban. 31-én felújítjuk a reformációi békásmegyeriekkel közös istentiszteleti szokásainkat. Most mi leszünk a házigazdák, Sipos Abba Álmos nagytiszteletű úr fog szolgálni. Annyi változtatás lesz a régiekhez képest, hogy nem úrvacsorával fog befejeződni, mind a két gyülekezet úrvacsorázik vasárnap, hanem egy megemlékező beszéddel, és ezen a hétfőn este az ünnepi köszöntőt a tervek szerint Nagy János államtitkár úr, aki a miniszterelnöki kabinet, nem vagyok teljesen tisztában a tisztségekkel, vezetője, titkárságnak a vezetője, akiről azt kell még tudni, hogy ő is tiszántúli, mint én. Ő is a debreceni református kollégium gimnáziumában végzett, tehát református, mint mindannyian, vagy mint a többség, illetve, hogy történelem szakot is végzett. Tehát ő fogja mondani ezt az ünnepi köszöntőt. Szeretettel várjuk a testvéreket, de nem is ez a legfontosabb része ennek a 31-ének, mert ez meg lesz és kész. A legfontosabb része az, hogy vendégül látjuk a békásmegyeri testvéreket. Aki volt ott velünk, az látta, hogy hát bizony nagyon komolyan veszik ezt a vendéglátást, és most ők jönnek, és mi vesszük, mi látjuk őket vendégül. Úgyhogy szeretettel kérem a testvéreket, hogy hát ugye ez többnyire sütemény, harapnivaló, enni-innivaló, majd szervezkedünk is, de az istentisztelet után a gyülekezeti teremben egy ilyen szeretett vendégség lesz, és hát számítunk ebben a szolgálatra, mindenkinek a szolgálatára. Nem csak a terítés, hanem a teremtés, az előteremtése ezeknek a ételeknek, italoknak ebben is. És, ahogyan ígértük, és köszönjük előre is, a mostani alkalommal egy rövid ünnepi megemlékezést is tartunk. Általában mi nem szoktunk az ünnepekkel így foglalkozni, legfeljebb az imádságban, ha csak nem éppen aznapra esik, október 23-a nemzeti ünnepünk, úgyhogy most ebben együtt is emlékezünk, és köszönöm Szántó Balla Gábornak és Gabriellának, hogy vállalták ezt a mostani műsort. Kérem, hogy hallgassuk meg, és emlékezzünk együtt.
Részletek Harmat István visszaemlékezéseiből. Október 23-án már lógott valami a levegőben. Az üzemben mindenhol szólt a rádió. Egy óra körül járt, amikor a déli cigányzenét megszakította a belügyminiszter közleménye. A közrend zavartalan biztosítása érdekében a belügyminisztérium nyilvános utcai gyűléseket, felvonulásokat a további intézkedésig nem engedélyez. Piros László belügyminiszter. A műhelyben megállt a munka, hiszen már érkeztek hírek az egyetemisták tüntetéséről, mi fiatalok elhatároztuk, hogy csatlakozunk hozzájuk. A munkaidő délután 2-kor ért véget, mi már előtte rohantunk az öltözőbe, ahol egy öreg komcsi strázsamester vigyázott arra, hogy 2-nél előbb senki se lépjen be a zuhanyozóba. Az öreget sokat zrikáltuk, miután elmondta, hogy utódainak meghagyta, halála után tegyék a pártagsági könyvét a feje alá, a koporsóba. Miután elkészültünk, rohantunk ki a gyárból az Üllői útra, ahol busszal vagy villamossal indultunk Budára, a BEM szoborhoz. Arra már nem emlékszem, miként értünk át a Lánchídon, de arra igen, hogy a főutca egyik üzletében kokárdákat kaptunk, miközben futva siettünk a Kossuth híd felé. A hídon már hallatszott a parlament előtti tömeg zúgása. Mikor közelebb értünk, tisztán kivehetővé vált a veszengerő és a mondjon le kiáltások skandálása. A parlament előtti Kossuth téren már hatalmas tömeget találtunk. Két társammal, Arany Tibivel és Török Sanyival az országház lépcsője felé tülekedtünk. Lassan fölküzdöttük magunkat a legfelső lépcsőfokra, onnan néztük az izgalmas látványt, és hallgattuk a lelkes önjelölt szónokokat, már sokat nem lehetett érteni a beszédekből. Később a Pinokio néven ismert fradista műugró bajnok Újvári László mászott fel a bejárat melletti oroszlán szoborra, és szónokolni kezdett. Állítólag Nagy Imre jöttét újságolta, de nem sokat értettünk a beszédből. A tömeg egyre több új jelszót skandált, ezek mindinkább markánsabbak, bátrabbak lettek. Nem kell Sztálin katonája, menjen vissza hazájába, szólt az egyik. Nagy Imrét a kormányba, így a másik. Végül Ruszkik haza adta az est igazi értelmét. Énekeltük azután a Kossuth nótát, később a himnuszt és a szózatot is. Majd követeltük, hogy oltsák el az épület tetején lévő vörös csillagot. Mi hárman a parlament bejárati lépcsőfoka tetején jól éreztük magunkat, nagyszerűen láttunk mindent. Csak akkor ijedtünk meg, amikor a tömeg elhatározta, hogy erős rohammal betörik a vasrácsot, majd a vastag ajtókat, és behatolnak az épületbe. Mi sejtettük, hogy a hatalmas, zárt tölgyfajtók mögött fegyveres ávósok rejtőznek, így mi kapnánk az első gépfegyversorozatot. Rövid idő múlva fellélegeztünk, a tömeg lemondott a behatolási szándékról. Nagy Imre érkezett a parlamenthez, és egy tőlünk távoli erkélyről szólt a tömeghez. Mi a tér Rákóczi szobor felőli oldalán persze egy árva szót sem értettünk a beszédből. Azonban a tömeg hangos negatív reakciója a nem tetszést jelentette. Valaki mondta, hogy delegáció ment az épületbe azzal a követeléssel, hogy oltsák el a parlament csúcsán lévő hatalmas vörös csillag kivilágítását. Egyszerre minden utcai lámpa kialudt, az egész tér elsötétült. Elrendelték a lámpák eloltását, gondolták, az emberek előbb-utóbb megunják a sötétségben a várakozást, és hazamennek. Valaki a zsebében lévő szabad népből fáklyát gyújtott, lassan mindenki kezében ott égett valamelyik napilap. Azután lassan oszlásnak indult a tömeg. Egyesek a rádióhoz indultak, másoknak a Sztálin szobor volt a végcél. Vajon mikor érnénk haza, ha a Sztálin szobornál végződne az esténk? Végül megindultunk a tömeggel a Bajcsy-Zsilinszky út felé. Az egyik lakóház erkélyén már lyukas zászlót lengetett egy hölgy, megéjjeneztük, és folytattuk utunkat a Sztálin út felé. Odaérve már látszott, hogy emberek egymás vállára állva verik le a gyűlölt utcanevet viselő táblát. A Rákóczi út felé közeledve távoli lövöldözést hallottunk, a nyugati pályaudvar felől pedig tankok zöreje hallatszott a macskaköveken. Emberek rohantak, és mondták, hogy a rádiónál az ávó belelőtt a tömegbe. Sebesen száguldó buszok sebesülteket vittek távoli kórházak felé. Rendőrjárőrrel találkoztunk, a fiatal altiszt beszédben egyedett velünk. Menjetek haza, srácok, talán még eléritek az utolsó buszt, szólt a tanács, amit megfogadtunk, és befejeztük a csodálatos napot. Jóval éjfél után érhettem haza. Anyám zokogva szorított magához, apám arcán is látszott az öröm. 1953-ban szabadult a Recskről, ahová a gyűlölt Rákosi rezsim internálta 3 évre bűn és ítélet nélkül. A budai Ferenchegyen, a Gárdonyi utca környékén csend és béke honolt.
A következő verssel pedig tisztelettel adózunk azoknak a hősöknek az emlékének, akik életüket adták a magyar szabadságért. Buda Ferenc, 15-20 éves halottak. Kiontott véreim, támadó tűz voltunk, hűs halottak lettünk. Hajnalló hitünkről fegyverfogó kézzel tanúságot tettünk. Gyermeki karunkba ereje gyülemlett forró férfikornak, csillagos oldalú tűzokádó tankok felnőtté tiportak. Golyóverte testünk lankadó lankái, hol anyaggá hűlnek, gránátot markoló kimarjult karjaink jéggé merevülnek. Sebeink nyitottak. Nyírkos kövön fekszünk, most már nem verekszünk. Égő, túlvilági, benzines palaszok lángjánál melegszünk.
Köszönjük szépen a megemlékezést. A Isten tiszteletet folytatjuk a 277. dicséret éneklésével. 277. dicséret, 5 verse van, de 5 gyönyörű vers. Hogyan viszonyul az Isten az emberhez? Erről teszünk vallást, hitet, gondviselő jó atyám vagy. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon neked békességet. Amen.